Jó napot kívánok az Inforádió hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Pados Gyula, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára, címzetes egyetemi docens. Jó napot kívánok, köszönöm, napot hogy elfogadta a meghívást. Egy egyszerű kérdéssel szeretnék kezdeni. Ki a kövér? A kövér az ugyanaz-e, mint aki elhízott?
Igen, itt orvosi szempontból, táplálkozástudományi szempontban egy lényeges megkülönböztetés. Van egy úgynevezett túlsúlyos társaság, amit overweight-nek nevezünk, és vannak, akik obezek, tehát elhízottak, az orvosi értelemben elhízottak. Van egy ilyen mérce, a testtömegindex, a BMI, ami a testsúly kilogramm per testmagasság a négyzeten képlete, az 20-tól 25-ig normális, 25-től 30-ig beszélünk úgynevezett túlsúlyról, ebből van értelemszerűen a több, és 30 fölött a végtelenségig, ameddig lehet, beszélünk orvosi értelembe vett elhízásról. Tehát ez a szakmában egy lényeges megkülönböztető dolog, a nagyobb statisztikákban inkább az elhízást adják meg, arról majd esetleg szó eshet, hogy milyen gyakorisággal, melyik ország, európai, amerikai ország vagy magyarországi helyzet, milyen arányban van elhízott mértékű.
Nézzük is meg mindjárt. Igen? Szokták mondani, hogy mi magyarok általában az úgynevezett elhízottabbak közé szoktunk tartozni. De erre szokták mondani, hogy de hát nézzük meg az amerikaiakat, ők meg a még elhízottabbak közé tartoznak.
Igen. Hát van az OECD országoknak, 29 országnak, talán most már 32 országnak egy ilyen a legutolsó rangsora. Abban az Egyesült Államok áll az első helyen, az 35%-kal. A második helyen Mexikó, körülbelül 32%-kal, és a harmadik helyen áll Magyarország a 2009-es adatok szerint 28,5%-kal. Ez ugye azt jelenti, hogy miután európai ország nincs előttünk, tehát hogy Magyarország Európában az első helyen van, és egy jó pár ország, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Lengyelország, itt a közép-európai országok közül elég közel hozzánk, de mögöttünk van, tehát ez egy európai első helyet jelent, sőt, még megemlíteném azt is, ugye mondtam, hogy 28,5% az elhízás, hogy most 2014-ben volt a Debreceni Egyetemről egy ilyen 40 ezer főre kiterjedő vizsgálat, az még nem került be az OECD statisztikába, ott pedig 32%-ot mértek elhízottaknál, 31,5-öt nőknél, 32%-ot férfiaknál Magyarországon.
Van rá valami könnyebben emészthető magyarázat? Az Egyesült Államok meg Mexikó ugyan egymás mellett van, de az egyik nagyon gazdag, a másik meg szegény. Mi meg nagyon messze vagyunk tőlük, és nem vagyunk olyan gazdagok. Mi a magyarázat?
Hát ezt nem olyan könnyű megválaszolni, de hogyha úgy tetszik kérdezni, mondjuk, hogy melyik társadalmi rétegeket érint, akkor azt mondhatnám, hogy az alacsonyabb fizetésűek, alacsonyabb iskolázottságúak között gyakoribb az elhízás. De ehhez a fejlett országokról kell, hogy beszéljünk, mert ott mondjuk az elit, vagy akik jobban állnak ilyen szempontból, azok törődnek jobban a táplálkozásukkal. És többet megtanulnak az elhízás kezelésének a aktuálisan változó irányelveiből. Azon kívül, ugye, hogy miért a szegényebbek például. Hát aki szegény, az ugye könnyebben hozzáfér csak elsősorban ilyen tésztákhoz, rizs, krumpli tésztákhoz, amik hát sokáig azt mondták, hogy bőven fogyaszthatók, de hát kitérhetünk majd arra, hogy ezek gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, és a legjobban hízzalnak. Tehát a húsok szabadabban fogyaszthatók, és ahhoz inkább a felső osztály fér hozzá anyagi szempontból jól. Aztán a fizikai aktivitás az ugyan kompenzálhatná a alacsonyabb jövedelmieknél ezt, de azért ennek a elterjedtsége nem olyan nagy mértékű, ráadásul ilyen fitness lehetőségekhez nem is férnek hozzá. Vannak öröklött sajátosságok is, amik ezt befolyásolják. Vannak olyan országok, akik Nél nagyon alacsony volt az elhízás, és aztán, mit tudom én, primitívebb országokból, mondjuk az Egyesült Államokba költöztek, és akkor majdnem duplára nőtt a testsúlyuk a nagyfokú kínálat miatt, mert ez a nagyfokú kínálat szintén egy nagyon nagy probléma. Hát tetszik látni, az ember bemegy egy áruházba, hát elképesztő, hogy milyen választék van, és akinek van pénze, az a ára megjelölése vagy megnézése nélkül a csábító ajánlatoknak nehezen tud ellenállni. Ehhez tartozik a televízió is, ami hát ezeket a reklámokat orba, szóval
folyamatosan
közli, ugye, és itt hatalmas élelmiszeripari háttér van, és Amerikában például még most is félig, de sokáig az agrárminisztérium tett javaslatokat arra, hogy kellene étkezni, ami nem volt egy szerencsés dolog, mert ők a napi 6-11-szeri kenyér, rizs, klumpi tészta fogyasztását erőltették, ami mellett szépen Amerika meghízott. Úgyhogy még eszünkbe juthatna pár olyan szempont, az is, hogy van-e megfelelő szakembergárda, akik ezzel foglalkoznak. Mi például a Magyar Obezitológiai Társaságban hát kifejlesztettünk egy ilyen hálózatot.
Ez a társaság... Nézzük meg, bocsánat, hogy hol tart ma a tudomány, az elhízás tudomány, mert az ember elkezdik böngészni az internetet, akkor ezer módszert találhat, amelyek egymással homlok egyenest ellentétes parancsokat fogalmaznak meg, hogy kell ahhoz étkezni, hogy az ember ne hízzon el. De a tudomány hol tart? Mit kell csinálni?
Igen, hát akkor egy picit hadd mondjam el ezt bővebben, mert ennek nagy és jelentős története van. A 70-es években egy nagy infarktus járvány volt, csak tetőzött Amerikában. És akkor ugye egyik fő rizikófaktor a koleszterin, és akkor hát kitalálták elsőben a kardiológusok, hogy az egész országot rá kell állítani egy zsírszegény diétára, hogy a koleszterin szintet csökkentsék. Hozzáteszem, azt nem nagyon lehet csökkenteni kivételesen diétában, mert ez főleg a máj belső koleszterin termelésétől függ, és nem is volt csak 5-10%-os eredménye egy kis infarktus javulással. De hát valamit kellett a zsírok helyett tenni, és az emberek szénhidrátot ettek. És 1970-től 2000-ig zsírszegény étrend mellett 14-ről 30%-ra nőtt az Egyesült Államokban az elhízottak aránya.
A szénhidrát, az, csak hogy fordítsuk le, az tésztafélék, kenyér, burgonya.
Méghozzá annak is a gyorsan felszívódó formái, és ezek oda tartoznak sajnos, a fehér kenyér, a rizs, klumpi tészta, és hát persze nem kell beszélni direkt a cukrokról, de mondjuk például a krumplipürének olyan az a úgynevezett glikémiás indexe, mint a cukornak. Ennek az a tudományos háttere, hogy ezek a gyorsan felszívódó szénhidrátok egy inzulin elválasztást provokálnak ki, mert emelik a vércukrot a hasnyálmirigyben, és ez az inzulin ezt a glukózt, ezt a cukrot átalakítja a májban zsírsavakká, és ezek a zsírsavak lerakódnak a zsírszövetbe. Mindaddig, amíg több szénhidrátot viszünk be, ez a folyamat felülírja a zsírlebontást és egyebeket. Tehát ezt kell elsősorban csökkenteni, ennek a gyorsan felszívódó formáját. A szénhidrátokba levő, vagy a zöldségekbe levő szénhidrátokat nem, meg hüvelyesek, bamborsó, lencse is fogyasztható ilyen szempontból, és a teljes őrlésű gabonák, a termékei, mert azok nem gyorsan szívódnak fel, a lassú felszívódás meg nem okozza ezt a gyors átalakulást.
Minden tészta rossz?
Hát van olyan tészta, amit ugye főleg a mediterrán országból származik, ezek a durum tészták, az azt jelenti, hogy magas a rost tartalma, ezáltal nem olyan gyorsan szívódik fel. De ha valaki nagyon komolyan akar diétázni, és mondjuk 10 kilót lefogyni egy fél év alatt, akkor ezt úgy ünnepi alkalmakra ajánljuk. Ugyanez a helyzet a rizssel is. Ott is van egy ilyen, amikor a rizsnek a rostanyag tartalma megmarad, a barna rizs például, az is lassabban szívódik fel. Ugyanannyi szénhidrát van benne, de nem olyan gyorsan szívódik fel, és nem lesz egy inzulinválasz és egy cukor rizs zsír átalakulás.
Ne vessen meg a kérdésért, de mi van, ha nem jófajta tésztát, valami kis rosttal hozzá adagolva eszek. Nem érek el eredményt vele?
Hát attól ő remélhetőleg lassabban szívódik fel, és bizonyos értelemben akkor ezt használ. De hát egyszerűbb lenne, hogy ezt ne emeljük meg ezt a dózist, hanem a fő étkezés az a húsok, és a zöldség, főzelék, saláta köretnek az együttese lenne.
Most vontuk magunkra a vegetáriánusok minden indulatát.
Hát a vegetáriánus diéta az tulajdonképpen nem rossz, mert az a szénhidrát, ami a vegetáriánus étrendben van, ugye az nem gyorsan felszívódó, tehát én úgy értelmeztem, hogy a húshoz a szénhidrátot az ön kijelentésen gondolom azzal függ össze, hogy a hús. Ugye, hát akinek akármilyen meggyőződésből tudja tartani a vegetáriánus diétát, az nem jár rosszul.
Van-e ideális étrend a mi éghajlatunkon? Ugye ez egy gabonatermesztő ország.
Igen.
Mihez juthatunk hozzá épésszel és épp költségekkel is?
Igen, hát az elsőrendű szempont a kenyér. Szóval ez az, hogy fehér kenyeret eszünk, ami pillanatok alatt felszívódik, és emeli a vércukrot és aztán a zsírsavakat, azt egészséges embereknek sem nagyon való, mert hajlamos itt az elhízás, a cukorbetegségre és a többi, amik ebből következnek. Tehát tulajdonképpen a teljes őlésű gabona feliratú kenyereket kellene fogyasztani. Ezen kívül mondjuk a rost kenyérbe jóval több a rost, mint a fehér kenyérbe. Meg kell nézni a címkét, és olyan kenyereket kellene venni, amiben rá van írva, hogy tiszta rostlisztből készültek, vagy pedig az, hogy rosszabb esetben, hogy rozs és buzalisztből. Vigyázni kell, mert az, hogy barna a kenyér, az nem dönti el a dolgot.
Festék is lehet.
Forgalomban, a malátával megfestik, nagy áruházban is van ilyen, ami látszólag ugye azzal hirdetik, hogy egészséges. De hát ez a barna kenyér kultúra az azért még mindig messze elmarad nálunk. Hát én Ausztriából, ha jövök haza, én mindig veszek 2 kiló olyan óriási választékból ilyen barna rost kenyereket, amik egy hétig eltarthatók, és szenzációs ízük van, és akkor még azt sem mondom, hogy nem jobbak, vagy nem rosszabbak, mint mondjuk, ha halászléhez az ember egy fehér kenyeret elvileg szívesebben megeszik, de hát csak mértékkel.
Jó. Ha a kenyér kérdést megoldottuk, és képesek Igen. vagyunk ráállni a teljes kiürülésű rost kenyerekre, akkor utána mit ehetünk még hozzá? Mert arról is színes elméletek vannak, hogy mit mivel lehet enni, meg hogy mit mivel tilos.
Igen, ezek nem megalapozott elméletek tudományosan, mert tulajdonképpen vannak ilyen úgynevezett osztott diéták, hogy egyik nap csak ezt tehetünk, a másik nap azt, a harmadik nap azt. Van egy ilyen 90 napos diét, ahol ez ugye virágzik, nagy mértékben.
És amikor lébőt kúrákat még nem is mondtam, mert még
hát
az is.
Arról nem is akarok beszélni, mert nincs mi jót mondani róla, az egy vétek az egészség ellen, meg egyáltalán eredménytel lesz a testsír, de a test súlycsökkentés szempontjából. Tehát ugye abban a diétában, amit ez a 2007-ben a Bedros professzor alapította, a Magyar Obezitológia és Mozgásterápiás Társaság az elmúlt években magáévá tett, az ilyen eklektikusan állt össze két helyét figyelembe véve. Az egyik volt a Harvard Egyetem, ami azért a 12 Nobel-díjas tudósával, nem az Agrárminisztérium, akik egy teljesen mást piramist csináltak. Alul a piramis alján, az Agrárminisztérium piramisa alján ez a 6 11-szeres kenyér és krumpli tészta fogyasztás volt, de ők ezt felvitték a piramis tetejére, ami azt jelenti, hogy a ritkán fogyasztható ételek közé kerül, és csak a teljes őrlésűek maradtak fent. A Harvard Egyetem tehát tulajdonképpen egy low carb, így rövidítik szakmailag, tehát low carbohydrate, alacsony szénhidrát diétát szorgalmazza, de ha valamit lecsökkentünk, mondjuk az összénhidrát bevitelt csökkentjük, akkor valamivel azt helyettesíteni kell. És akkor a Nemzetközi Elizás Tudományi Társaság az pedig megtalálta azt a megoldást, hogy fehérjéket kell emelni az étrendben. A fehérjéketnek több előnyös tulajdonsága van, azok a legnagyobb telítettséget okozzák, csak a zsírszövetből fogyasztanak, egyéb diéták néha az izomszövetből is, és hát végeredményben az egy pozitív attitűd, amikor nem azt kell mondani, hogy valami tilos, hanem azt, hogy egyenek ebből többet.
Tehát honnan szedjük a fehérjéket? Az miben van? Húsban van, hüvelyesekben van,
igen, tojásban van? Tejtermékekben van. Ezek szabadon fogyaszthatók elvileg.
Behozunk akkor egy újabb frontot, a tejterméket ellenzők jelentős táborát.
Igen, hát ha valakinek laktózintoleranciája van, vagy kazein, tehát fehérje allergiája van, az nem kevés, úgyhogy azoknál ezek kiesnek. A mi véleményünk és ennek a Harvard Egyetem, Európai Elhízás Társaság és a MOMOT véleménye szerint az belefér a diétába. És tulajdonképpen a folyaték bevitelt is elősegíti. Nem mondom, hogy éppen a 2,8%-os tejet kell enni, inkább a 1,5%-os vagy alacsonyabb zsírtartalmú tejet. Ennek az a jelentősége, erre még nem volt módom kitérni, hogy én most a tápanyag összetételről beszéltem, hogy az milyen legyen. De hogy mennyit eszünk, azért az is alapvető a testsúlycsökkenésben, és ezt a kalóriával tudjuk kifejezni.
De ugye, hogy tudjuk kifejezni, bocsánat, a kalóriával, amikor egy fizikai munkát végző embernek más a kalória igénye nyilván, mint nekem, aki csak itt ülök és testpelek?
Hát először azt mondanám, hogy általában milyen korlátozás kellene. Egy magyar férfi átlagban 2800, egy nő 2400 kalóriát eszik. Ez biztos előbb-utóbb hízáshoz vezet. Na most különböző képletek vannak, hogy megállapítanánk az energiafelvételi igényt, tehát a kalóriafelvételi igényt, de lehet általánosítani azt, hogy nőknél 1200 kalóriát naponta, a férfiaknál 1500 kalóriát.
Az a fele annak, amit mondott átlagnak.
Hát igen, ezt mondjuk egy fogyókúra keretében javaslom, nem normál táplálkozásnak. Úgy egyébként, ha normál táplálkozásnál inkább ebből a 2800 meg 2400-ból 500-at kellene levenni, tehát nem olyan sokat. Azzal nem fogynak, mondjuk, de fenntarthatják a súlyukat.
Hogy lehet azt megállapítani, ha az ember testtömegindexet számít,
igen,
hogy ő milyen kategóriába tartozik? Mert az ember ezt úgy szokta inkább megállapítani a testtömegindex helyett, hogy belenéz a tükörbe. Az passzol egyébként a testtömegi index által mutatott mutatószámba?
Hát ugye mi 18 ezer beteget fogyasztottunk a Szent Imre kórházba egy ilyen egyhetes bevezető fogyókúrával. Hát elvileg mondjuk nekem is, vagy az Audikowski főorvostőnek, aztán a Simonyi főorvosnak, akik most ezzel folyamatosan foglalkoznak, kialakult azért egy olyan gyakorlatunk, hogy meg kéne tudni satszolni, hogy ki hány kiló ránézése. Ez körülbelül ugyanaz, mintha valaki a tükörben nézi magát, kivéve azoktól a pszichológiai esetektől, amikor valaki téves módon túlkövérnek érzi magát, és ezért anorexiába menekül. Vagy vannak olyanok, még a szakmában is sajnos vannak olyanok orvosok, akik kövérebbek voltak, és elizással foglalkoztak, és akkor azt mondták, hogy hát az a lényeg, hogy fogadtasd el magad olyannak, amilyen vagy. Én ezzel messze menően nem tudok egyetérteni. Más kérdés az, hogy ugye hosszú távon lefogyni az nagyon nehéz dolog. A magányosan fogyókurázók, azoknak a 95%-a visszahízza a leadott testsúlyt. Mondjuk ugye azt mondjuk egy fél év alatt ezzel a mi diétánkkal 10 kilót lehet körülbelül fogyni. 91 olyan vizsgálat volt, hogy összehasonlították a low carbot, ugye alacsony szénhidrát, a low fettel, amit 20 éve szorgalmaznak, és merem állítani, hogy megbukott. És a 20 év alatt ezt próbálják még fenntartani sokan.
Hogy passzol a testtömegindex? Igen? A rólunk a tükörben látott képpel? Ha jó a testtömegindexem, csinos is vagyok?
Kétfajta típusú elhízás van. Az egyik az úgynevezett képi hasonlatban értve alma típusú elhízás, ami egy hasi zsírlerakódást jelent. Ez az alma típusú elhízás, ez olyan, hogy ettől vannak az ebbezitásnak, az elhízásnak a szövődményei. Tehát a vérnyomás, vércukor, vérzsír eltérések, szívérendszeri betegségek, depresszió, daganatos betegségek, alvási apnoe. Még a másik csoportnak, amit régebben nőies elhízásnak neveztek, az a csípőre, combra lokalizálódó, képi hasonlattal írve körte típusú elhízás. Tehát ha valaki csak így benéz egy féltükörbe, akkor ugye akár nem látja, hogy a hasa milyen nagy, akár vagy csak a hasát látja milyen nap. Ez a körte típusú elhízás, ami a csípőre combra lokalizálódik, ez kevésbé beszélyes az egészség szempontjából, de sajnos ebben van valami hormonális, meg a nemhez kötött, a női nemhez kötött háttér, és ezek nehezebben fogyaszthatók. A hasra teredő elhízás az gyakrabban alakul ki, egyébként az elhízottaknak a nagymértékű elhízás foka miatt előbb-utóbb majdnem mindenki hasi típusú lesz, vagy is hasi típusú is lesz. És ez mondjuk lehet a haskörfogattal mérni, egyszerű centiméterrel a legnagyobb haskörfogat, az mondjuk férfiaknál 102, a nőknél 88 cm, az a két érték, ahol a kísérő betegségek rizikója jelentősen megnő.
Hírek után folytatjuk a beszélgetést Padós Gyula, címzetes egyetemi docens, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára, az Inforádió vendége.